Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Úr világossága vezessen bennünket, és szent lelkének ereje legyen a mi szívünkben. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Mikás próféta könyvéből, a 6. fejezetből, az 8. verset olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet. Mikás próféta könyvéből, a 6. fejezetből, az 8. verset olvasom. Hallgassátok meg, amit az Úr mond. Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok. Halljátok meg, hegyek, az Úr perbeszédét, ti is ősrégi alapjai a földnek. Mert pere van népével az Úrnak, törvénykezni akar Izraellel. Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak? Felelj nekem! Hiszen kiosztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgasság házából, elküldtem Mózest, Áront és Míriámot, hogy vezessenek. Én népem, emlékezz csak! Mit tervezett Bálák Moáb királya? Mit válaszolt neki Bálám Beor fia? És mi történt Sittimtől Gilgálig? Akkor megismered az Úr igaz tetteit. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Hallottuk Istenünknek igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük, hogy eljön az ideje a hallgatásnak is. Köszönjük, hogy amikor te szólsz, a szívünknek nem kell némának maradni, hiszen olyan Isten vagy, aki meghallod a mi lelkünknek hangját, és amikor halljuk a te hangodat, a mi lelkünk is rezonál rá, érti, tudja, és válaszol is a te üzenetedre. Így kérjük, hogy add meg nekünk, hogy adventre készülve tudjuk ezt a belső hangot megtalálni, amin keresztül a te hangodat hallhatjuk lelkünkben. Köszönjük, hogy olyan Isten vagy, aki minden úton és módon munkálkodsz az életünkben. A rosszat is jóvá tudod tenni, a jót pedig áldássá. De minden jó, amely tőled érkezik, meg is romolhat a mi életünkben, ha nem helyén kezeljük, ha nem jól élünk vele. Adj nekünk tehát bölcsességet, hogy bölcs szívhez jussunk, és add, hogy most ez a mostani istentisztelet a veled való találkozásnak, szívünk megnyílásának, újra teremtésünknek ideje legyen, amikor megoldod a lelkünkben mindazt, ami megoldatlan, és újra kötöd mindazt, ami elszakad bennünk, és aminek nem találjuk a helyét az életünkben. Így kérjük, hogy légy jelen közöttünk, gyógyíts bennünket, emeld a mi szívünket és lelkünket. Amen. Isten igéjét olvasom János evangéliumából, az 1. fejezetből, a 9. verstől a 13. versig. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Foglaljon helyet a gyülekezet. Advent felé közeledünk, következő vasárnapunk már adventi vasárnap lesz, én már ott tartok, úgyhogy lényegében egy kicsit adventi az üzenet. A Mikeási történetben, vagy a prófétai könyvben, amit felolvastam, a helyes Isten tiszteletről van szó, hogy mit kíván Isten tőlünk. Láthattuk azt, hogy mindig probléma volt, vagy egy idő után problémává vált, hogy milyen a helyes Isten tisztelet. Mi is feltehetjük a kérdést, milyen a helyes Isten tisztelet. Elgondolkodhatunk azon, hogy ez egy elméleti kérdés, vagy gyakorlati. Mert ha elméleti, akkor igazából milyen választ adunk majd, hogy nem mindegy. Mert ha csak elméleti az, hogy milyen a helyes Isten tisztelet, akkor semmit nem fog változtatni az életünkön, az Istennel való találkozásunkon. Ha azt mondjuk, hogy ez egy gyakorlati kérdés, akkor felismerjük azt, hogy nem mindegy, hogy hogyan tartjuk meg az Isten tiszteletet a magunk számára, vagy közösségi szinten. Az Isten tiszteletnek a célja az, hogy benne is van a szép magyar szavunkban, hogy Isten tiszteljük. Isten tiszteljük, amikor együtt vagyunk. Az advent lényegében azt fejezi ki, hogy várjuk az Úrnak az érkezését. Lényegében egész évben várjuk. Csak ugye a testetöltés, a karácsonyi ünnep, amikor Jézus Krisztus testetölt a Földön, ezért különösképpen az adventben úgy nézzünk rá, mint Istenre, aki testetölt közöttünk. Isten tiszteletünknek tehát a célja, hogy megjelenjen, hogy találkozzunk Isten jelenlétével, és az életünkben ez a találkozás elvigyen bennünket egy olyan útra, amikor Isten nem csak találkozott velünk, hanem Isten része lett az életünknek. Ha így nézzük, ugye mondhatjuk azt, hogy az Isten tisztelet sok esetben szertartás, vagyis valamilyen forma, szent forma, amely tartalommal van megtöltve. Az énekeink, az imádságaink, az ige hirdetésünk, amikor a Szentírásból olvasunk, mind-mind formák, amelyek tartalmat akarnak nekünk közölni. De más szóval azt is mondhatom, hogy az Isten tisztelet, ha szertartás, akkor azt is jelenteti, és a szerszavunk valahol benne van, egy másik nagyon fontos szóba, amiről mindig, úgymond, sokat szoktam beszélni, ez pedig a szeretet szavunk. Ha szertartásnak nézzük, akkor úgy is mondhatnám, hogy az Isten tisztelet az Isten iránti szeretett tartásunknak a szimbóluma. Amikor megtartjuk a szeretetet Isten iránt. Lényegében az Isten tisztelet is ezt jelenti. Mert csak azt tudjuk tisztelni, akit szeretünk, vagy fordítva, csak azt tudjuk szeretni, akit tisztelünk is. A kettőnek együtt kell járnia. Az ószövetségi szakaszban látjuk azt, hogy a próféta fölteszi a kérdést, hogy mivel járuljunk az Úr elé, és felsorolja azokat a dolgokat, amelyek akkor szentnek voltak tekintve, például az égő áldozat elhozása, különböző áldozatok hozása az Isten színe elé, hogy kedvét lelje az Isten bennünk, és aztán legvégső soron még oda is merész, azt is kimondja, hogy talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért. Ez utalhat arra a gyakorlatra, sajnos, ami ugye megvolt, hogy a pogányok az Isten tiszteletükbe és Isten iránti szeretetükbe a legdrágábbat is feláldozták, úgymond elsőszülött gyermekeiket, amit az Isten megtiltott, Izrael népének nem lehetett embert áldozni, és nem lehetett ezzel Isten kegyét, vagy szeretetét, vagy jó szándékát kivívni, mert ez utálatos volt Isten előtt. Mi az tehát, amit Isten mond Mikáson keresztül? Azt mondja, ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Tehát azt mondja Isten, teljesen világos előtted, hogy én mit szeretnék. Vagyis Isten nem azt mondja az emberről, aki az ő tiszteletére jön, hogy te tudatlan vagy. Te nem tudod, hogy hogyan kell engem tisztelni. Neked mindig meg kell tanulnod, hogy hogyan kell engem tisztelni, és valami különleges, titokzatos módon kell tisztelnünk az Istent, amiről nincsen tudomásunk. Nem mondja ezt Isten, hanem azt mondja, hogy te jól tudod, hogy mivel tisztelhetsz engem. Tudod, hogy mi a jó. Vagyis te már megtudtad az Istentől, és minden emberben ott van különböző mértékben, de van benne úgymond egy isteni vezetés, amit Isten lelke munkál bennünk, hogy tudjuk azt lelkiismeretünk szerint, vagy lelkünk szerint különböző mértékben, de tudjuk, hogy mit adhatunk az Istennek, mi az a jó. Hogy mi az a jó, amit az Isten kér tőlünk és kíván tőlünk. Az, amit tőled kér az Isten, azt ad neki. Az ember pont fordítva gondolja, azt gondolja, eljön az Isten tisztelete, és valamit ad az Istennek. Kitalál dolgokat. Aranyat, nagy áldozatokat, szép szavakat, külsőségeket, pompát, dicsőséget, hatalmat adjunk neki. Isten pedig végtelenül egyszerű, és azt mondja, hogy azt ad nekem, ami jó, amiről tudsz, ami a szívedben van, és ha rám gondolsz, tudod, hogy ezt kérem. Azt ad oda nekem. Ez különböző lehet, mindig függ attól, hogy milyen helyzetben vagyunk. Ezért is nem válhat automatikussá az Isten tiszteletünk, hogy mi megszokott dolgokat adunk Istennek. Mert akkor megszokottá válik az Isten tiszteletünk, vagy üres szokássá válik, és hiányzik belőle a lelkünk, a szívünk, és mindaz, amit gondolunk igazából, és az egész lényünk. Tehát te tudod, hogy mit kíván tőled az Úr, azokat a dolgokat, vagy azt, amit az ő törvényében is kimondott, ezt így mondja, csak azt, hogy élj törvény szerint. Itt Isten törvényét szeretném tágabb értelemben kifejteni, mert itt Isten törvénye nem csak azt jelenti, hogy Isten meg akar bennünket állandóan feddeni, és a törvény az mint ítélet jelenik meg, hanem mint útmutatás, mint életre vezető szeretet megnyilvánulás, és ezért folytatódik így, hogy törekedj a szeretetre, mert Isten törvénye és parancsolata, vagy Isten jelenléte lényegében viszont szeretettel teljesíthető csak. És miért emelem ezt ki? Mert az igaz istentisztelet, a helyes istentisztelet mindig tartalmazza azt a pontot, hogy az ember nem színből, ezt így is mondhatjuk, hanem szívből teszi azt, amit tesz. És mindegy, hogy egy legkisebb dolgot is tesszük, vagy pedig nagy dolgokra vagyunk képesek. Ezért szükséges az embereket felszabadítani arra, hogy Isten nem valami hatalmas dolgot kér tőlünk, csak a legegyszerűbb dolgoknak az összességét, és azon belül pedig azt a fajta természetességet, azt a fajta szabadságot kínálja nekünk az ő jelenlétében, amikor felszabadultan tudunk törekedni, felszabadultan tudunk adni neki, és felszabadultan tudunk az Isten jelenlétébe kapni is. Tehát a törekedj a szeretetre, és élj a törvény szerint, ezt jeleníti meg. Ne kényszerből, ne félelemből, ne pedig csak mások kedvéért, ne csak a forma miatt, hanem a lényeg és a tartalom miatt törekedj arra, amit az Isten kér tőled. És hogyha ez a törekvés megvan benned, akkor azt mondja Isten egyszerűen, hogy és légy alázatos Isteneddel szemben. És ennyi a helyes Isten tisztelet, nagyon egyszerű, majdhogy nem mindenhol megvalósítható, nincsen semmiféle extra dologhoz kötve, nincsen helyhez kötve, nincs valamilyen szent cselekményhez kötve, hogy csak akkor és csak így, hanem azt mondja, hogy ha mindezt szívedből és lelkedből teszed, mindig tisztelsz engem, és hogyha ennek az alázatában maradsz, tehát nagyon fontos, mert az alázatot függetlenítjük, mint egy erényt. De az alázat az Isten iránt azt jelenti, hogy ebben a fajta összeköttetésben készek vagyunk benne tartani magunkat. Tehát ez lényegében a szeretet kapcsolatban való megtartás. Az Isten tisztelet, vagyis a szertartás megtartása azt jelenti, hogy benne maradok ebben a szeretet kapcsolatban Istennel. Ez jelenti az alázatot. Ha nem vagyok alázatban, az, hogy levetem magamról, egy ideig jó ez nekem, ameddig jó ez nekem, addig nagyon jó az Istennel. Nem, és utána ledobom magamról ezt, és aztán majd esetleg visszatérek, amikor nekem szükségem van. Tehát az alázatnak a lényege, tehát nem az, hogy mindig lehajtott fővel kellene járnunk, vagy szomorúnak kellene lennünk, vagy mindig, úgymond, bűnösnek kellene éreznünk magunkat, vagy bármi ilyesmi, ez távol áll ettől, hanem azt jelenti, hogy igazából megtanultunk együtt járni az Istennel. Ennek az alázata. Ebben benne van az öröm, benne van a szabadság, benne van a tisztaság, benne van az, hogy újat kezdhetünk az Istennel, benne van az, hogy a régi dolgainkat elhagyhatjuk, benne van a bűnbocsánatunk, és minden benne van. Tehát légy alázatos Isteneddel szemben, az azt jelenti, hogy minden körülmények között az ember a szertartását, a saját szeretet tartását az Isten iránt alázattal gyakorolja, hogy ez mit kíván. Lehet, hogy azt kívánja, hogy most fel kell ugranom és boldognak kell lennem. Az az alázat. Mert azt az örömöt, amit Isten ad, nem kell visszafojtanom magamban, hanem ki kell adnom, és másoknak is el kell mondanom. De lehet, hogy az az alázat, hogy az ember megbán bizonyos dolgokat. Isten elé viszi, és kitisztítja a szívét, hogy újat tudjon kezdeni, hogy megmaradjon a szeretet kapcsolat. És tökéletesen tudjon járni benne. Tehát akkor mit kíván tőlünk Isten? Valami nagyot, vagy valami nehezet? Vagy valami különlegeset, ami csak szent vezetőké, vagy olyan lelki embereké, akik különlegesen tudnak vele kapcsolatban lenni, és nekünk mindig tanulnunk kell, hogy akkor ezt hogy tegyük? Nem, hanem olyan egyszerű dolgokat kér az Isten, amelyek hétköznapi dolgok az életünk valóságában, és azokban a hétköznapi dolgokban alázattal maradjunk meg az Isten jelenlétében, és aztán a lelki szinteken különböző szintekre juthatunk el, tehát vannak a lelki megismerésnek különböző fokozatai, amikor Isten más és más módon tapasztaljuk meg, de ez az alapszint, amiről most próbáltam szólni, ennek mindig ott kell lennie, mert különben nincs mire építenünk. Nincs meg az isteni jelenlét, nincs meg az Istennel való egybekötöttségünk, hanem minden más dolgot próbálunk megteremteni magunknak, kérünk is Istentől, még talán cselekszünk is néha dolgokat, de nem tapasztaljuk meg a saját Isten tiszteleti szertartásunknak a lényegét, és nem tudjuk, hogy miért csináljuk, akkor elveszítjük a kapcsolatot. Más szóval, aki nem emelkedik, az zuhan, tehát nincsen légüres tér, valaki valahová kerülni fog az életében, függetlenül attól, hogy ő most akarja ezt, vagy nem, vagy tudatos-e benne, vagy nem, de biztos, hogy valahol leszünk, ugye? Teljesen egyértelmű. Tehát nincs olyan, hogy én nem vagyok valahol. Biztos, hogy vagyok. Lelki életemben, és ha nem figyelek a lelki életre és a dolgaimra, teljesen mindegy, hogy cselekszem vagy nem, az biztos, hogy minden meg fog velem történni, aminek meg kell történnie, és biztos, hogy nem tudok kívül maradni az életemen. Tehát a hétköznapok realitása a lelki életben is megvan. Az ember olyan lény, aki úgy mondhatjuk azt, hogy mivel földből teremtettünk, ugye egyrészt földi dolgok vannak bennünk, másrésztről pedig lelkek is vagyunk, lélekerőnk is van, lélekjelenlétünk, lelkiismeretünk, és végső fokon az Isten lelkére is nyitottak vagyunk, és Isten lelke is lakozik a mi szívünkben és életünkben. Megkísérti az embert, hogy anyagnak éljen, vagyis lefelé éljen. Visszahúzza azt, hogy ő a földből lett, alapvető ösztönei szerint olyan lény, aki nem biztos, hogy felfelé törekszik, hanem hajlamos arra, hogy lefele éljen. A sár visszahúz, amiből úgymond teremtettünk. De van bennünk egy lelki rész, amely pedig mindig fölfelé akar, vagy legalábbis van egy lelki igényességünk, amelyben viszont fölfelé akarunk törekedni. Tehát az öntudatlan sötétségből a fény felé akarunk menni. Amikor Isten igéje megjelent, akkor így mondja, ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba, a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Ez az a fajta lelki folyamat, amely megtörtént, amikor Krisztus megjelent, vagyis megjelenik az öntudatlan sötétség világában az isteni tudatosság egy emberben, aki emberré lesz. És azért jelenik meg, hogy megvilágosítson minden embert, vagyis elkezdődjön az Isten tisztelet, a helyes Isten tisztelet, az Isten szeretetének a megtartása az embervilágban, és Krisztushoz így érkezhetnek meg az emberek hallva az ő tanítását, és az isteni lélek, amely emberré vált, Krisztussá lesz, megváltóvá, felkenté lesz. A halhatatlan Isten halandóvá válik a Krisztusban, mi pedig halandók, halhatatlanok leszünk, amikor Krisztussal találkozunk, és rádöbbenünk halhatatlanságunkra és isteni lényegünkre. Hogyan történik tehát mindez? Úgy történik, hogy akinek odaadjuk magunkat, az hatással lesz ránk, mert az imádat, az Isten tisztelet lényegében ezt jelenti. Odaadom magamat az Istennek, kész vagyok elfogadni őt, a vonzás körébe kerülök, átlényegülök, inspiráltá tudok válni, gondolataimnak a magasabb szintjét tapasztalom meg, tudok uralkodni a saját vágyaimon, átlátom az életemet, és tudok bízni és hinni benne, és rábízom magamat, és ezáltal elkezdek másképpen cselekedni, vagyis teszem azt a jót, amiről beszélt Mikás, amit Isten kér. Az a jó, ami az én javamat akarja. Tehát így mondám a jót. Nem az a jó, amit úgysem tudsz megtenni, de Isten kéri tőled, és az annyira tökéletes, hogy azt nem tudod, hanem az a jó, ami a te javadra van, és benned munkálkodik, azt a jót tedd, és engedd, hogy megtörténjen, mert így az a jó, az Isten jó, a te javadat akarja. És így emelkedhetünk, tehát a zuhanás az szimbolikus. Az azt jelenti, hogy az öntudatlanságból megyünk az isteni tudatosság felé. Abban a pillanatban, amikor a káoszt rendezi Isten, amikor az alantast vagy az alacsonyabb rendűt felemeli, akár megbocsátásával, vagy útbaigazításával, vagy kiigazításával, akkor mindez megtörténik. Amikor egy emberben egyetlen egy gondolat átíródik, és tedben más lesz belőle, a rosszból jó lesz, hihetetlen nagy dolog történik. Hogy is mondhatnánk ezt másképpen? Az Isten tisztelet lényegében azt jelenti, hogy belép aztán a harmónia ebbe a világba. A fény ezt jelenti, a sötétség, a rendezetlenségnek a képe, a káosznak a képe, annak a képe, hogy nem tudjuk, hogy honnan jövünk és hová megyünk. A fény pedig azt jelenti, hogy megjelenik a szép, a harmonikus, úgymond a jó, mert ami jó, az valamilyen szinten szép is, tükrözi az Isten lényét, még a legszenvedéssel teli pillanatokban is, ha jó mellett kitart az ember, még az is szépé tud nemesedni. Mondjuk Krisztus szenvedését, ha nézzük, egy szörnyű szenvedést láthatunk, ami nem szép. De Krisztus lényét nézve mégis átalakul, úgymond, a szeretetnek a megélésévé, és ezáltal megfordítja Isten az irányát az életünknek. Nem lefelé kezdünk el élni, nem a sárnak élünk, nem csak az anyagnak élünk, hanem elkezdünk vetni a léleknek is, vetünk Istennek, és a jövőnket úgymond kősziklára építjük, és akkor a megvilágosított ember kezd el munkálkodni bennünk, mert lejött a világosság, hogy megvilágosítson minden embert, vagyis ti vagytok a világ világossága, mondja Krisztus, nem rejtethetik el a hegyen épült város, a gyertyatartót rakjátok a, vagy a gyertyát rakjátok a gyertyatartóba, az asztalra, hogy mindenkinek világítson, így tegyetek a saját világosságotokkal, mindazt, amit az Istentől megtanultatok, és azt a jót, amire indított benneteket, vagyis éljétek meg, és akkor világítani fog az életetek. Ennek az ellentétes folyamatáról is beszél a Szentírás, hogy eljött Krisztus, de nem fogadták be őt, pedig a világ ő általa lett, az övéi nem fogadták be, és ezért eltaszították őt, de akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Ez a felhatalmazás van lényegében az életünkön. Ez a felhatalmazás, úgy is mondhatnám, az, amikor tudatossá vált bennünk, és tudatosan igent mondtunk Istenre, azonnal felhatalmazottak lettünk, mert aki igent mond a teremtőjére, az igent mond mindarra, amit a teremtő tud tenni az ő életében is. Ezáltal megismeri őt, megtapasztalja őt, és megváltozik az ő élete. Nem azáltal, hogy ő maga mássá lesz, hanem azáltal, hogy őt mássá teszi majd az Isten. Tehát ez nem kívülről van, nem úgy van az, hogy az ember hirtelen másnak mutatja magát, és látszatból él Istennek, hanem amiről itt a Szentírás beszél, azt mondja, hogy nem látszatból élünk az Istennek, nem kívülről mutatjuk azt, hogy úgymond szeretjük őt, hanem szívünkből, legbelülről megismertük őt, alakult át az életünk, és szívünk szerint szeretjük őt. Ez jelenti azt, hogy te tudod, ember, hogy mit kíván tőled Isten, és cselekszed is azt a jót, amit a szívedből tudsz adni Istennek. Tehát ami lelkünkben készült, az lesz aztán már a mi életünknek a vezérlője. Megnyilvánul az, ami belül van, és az fog uralkodni a külső dolgokon. Egyébként meg sokszor fordítva van. A külső dolgok uralkodnak a belső dolgainkon. Az Istentől született embereknél ugyanúgy megtörténhetnek rossz dolgok, és az életnek minden eseménye megtörténik velünk, csak belülről vezérelt emberek, és van erejük vagy hatalmuk átalakítani a dolgaikat, és tudnak belülről élni, szembenézni az életükkel. Megnézhetjük saját élettörténetünket, és értelmezhetjük saját életünket. Milyen szereplők vannak az életünkben, milyen fordulatok, milyen megoldásaink voltak eddig. Mi az, amiben megterhelődtünk? Mi az, amiben szükségünk van arra, hogy feloldozódjunk? Mindezeket a dolgokat Isten elé vihetjük. Mert az Isten tiszteletünkben pontosan a lelkünk és az életünk az, ami a legfontosabb, amit nem szabad kívül hagyni. Pont ez, amit nem elhagynunk kell, és nem az a szent dolog, amikor mindent elhagyunk, hanem az a szent, amikor az életünk minden dolgában hagyjuk megnyilvánulni az Istennek az erejét, és így szenteljük meg különböző életterületeinket. Önmagunkkal való kapcsolatunkat, a másik emberrel való kapcsolatunkat. Ezért látjuk a Szentírásban is, az igazi böjtnél, hogy lehet Istennek böjtölni és visszavonultan élni, de azt mondja Isten, az az igazi böjt, amikor megnyitod az ajtódat a másik ember előtt. Amikor adsz az éhezőnek. Amikor segítesz valakin. Tehát ebből is látható, hogy Isten egészen másképpen tisztelhető, és ha így nézzük, sokkal szabadabb az ő tisztelete, sokkal természetesebb, mint ahogy érzékeljük, mert néha azt érezzük, hogy minthogyha idegen lenne számunkra az Istennek a tisztelete. Pont ennek az ellenkezőjét akarja elérni a világ világossága Jézus Krisztus, hogy ne legyen idegen tőlünk az Istennek a tisztelete. Ezért minden egyes ember élete, mondhatjuk azt, olyan szőttes, amelyben két szál fut. Az emberi szál, meg az isteni szál. Mi hívő emberek, amikor eljutunk oda, hogy Isten látására jutunk, ki, hogyan és milyen módon, és hitben felismerjük az Istennek a jelenlétét, vagy választ adunk a szívünkben, hiszek Uram, átadom magamat, akkor az isteni szált megragadjuk, és onnantól kezdve ez a szál az életünk mintájában benne van, és átírja, átalakítja, minden megtörténik, és minden megtörténhet. De az 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 alázat, amiről beszéltünk, hogy te pedig légy alázatos, és maradj meg az Istennel, hogy bármi történik is, e szőttesben az isteni szálat nem engedem el, hanem hagyom, hogy megnyilvánuljon, hagyom, hogy vezessem. És ezáltal az életünkben megnyilatkozik az, amiről a Szentírás is beszél, hogy Istennek gyermekeivé leszünk, akik hisznek az ő nevében, vagyis megmaradnak a hitben, akik nem vérből, nem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ez egy olyan dolog, ha megszületünk, ha meg nem öljük magunkat, most ezt így mondom, ha ellene nem teszünk annak az életnek, ami Istentől született bennünk, az élni fog. Ha meg nem folytjuk magunkban azt, amit Isten munkál bennünk, az élni fog. Mit kíván tehát Isten tőlünk? Ami Istentől született bennünk, azt engedjük élni. Éljünk vele. És tudjuk azt, hogy az élet az az Isten ajándéka. Az Isten tisztelet pedig erről szól. Isten tisztelet lényegében az életünk. Nem csak egy óra, egy héten, hanem az egész életünk Isten tisztelet. Azért jön tehát mindig a prófétai szó, vagy azért jött Krisztus is, nem templomokban járt, hanem a hétköznapi életterületeken, hétköznapi emberekkel találkozott, hogy bevigye és megmutassa az isteni szálat, amely vámszedőket változtatott meg, bűnösök és paráznák tértek meg, különböző bűnöktől megterhelt emberek szabadultak meg, betegek gyógyultak, és rengeteg jel volt arra, hogy az isteni újjáteremtés működik. Működik, és más emberré lesznek testben, és más emberekké válnak lelkükben. Most ez azt jelenti, hogy a helyes Isten tisztelet annyi, hogy te ezt elhiszed, hogy veled megtörténhet. És te vagy az az ember, akinek Isten ezt akarja megadni, és munkálni az ő életében. Ez a helyes Isten tisztelet. A helytelen az, amikor azt gondoljuk, velünk ez nem történhet meg, csak másokkal, és mindig kifelé tekintünk, külső példák után. Helyes Isten tisztelet tehát az, hogy tudd azt, hogy te vagy az az ember, veled történik, érted történik, és benned történik az Isten. Mert az ige az történés. Voltál, aki voltál, az vagy, aki vagy, és az leszel, akivé az Isten formálni akar. És ez a három együtt mozdul az Istenben. Soha ne felejtsd el. Ha ezt tudod, akkor alázattal megmaradsz a helyes Isten tiszteletben, és mindig tudni fogod, hogy Isten veled van minden napon a világ végezetéig. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy az Isten tisztelet, a te szereteted, a te megismerésed sokkal természetesebb út, mint ahogy néha felfogjuk vagy gondoljuk. Sokkal több akadályt, sokkal több idegenséget érzünk, úgy gondoljuk, hogy másoknak jobban mehet, mint nekünk. És te pedig fel akarsz bennünket szabadítani arra, hogy de hát te megadod nekünk azt, ami jó, ami az életünkben a jót munkája. Ezt mi megérthetjük, és meg is értjük. Vagyis világosságban vagyunk, még ha csak egy lámpa fényéhez, egy gyertya fényéhez is hasonlítható, egy mécseshez a te igéd, ha egy csöpnyi kis fényforráshoz is, egy fényszál is elvezet te hozzád, és azon keresztül megérthetjük a te lényedet. Ha egyetlen egy fénysugár is gyúlt ma a lelkünkben, ha egyetlen egy gondolat született meg a szívünkben, amelyet te munkáltál ki, ha azt megőrizzük, és ha a te lényeddel közösségben maradunk, eljuttad bennünket a teljességig. Köszönjük, hogy mi befogadhatunk, mi hívhatunk téged, imádhatunk téged a lelkünkben. Nem vagyunk kötve se helyhez, se különleges eseményekhez. Nem vagyunk kötve az órához, a napokhoz. Nem vagyunk kötve életünk eseményeihez, hogy csak jobb napokon imádjunk téged, imádhatunk téged, mikor szép a lelkünk, hanem minden nap, bárhogy is vagyunk, tisztelhetünk téged, és alázattal megmaradhatunk a veled való szeretet kapcsolatba. Nem csak szép dolgokat mondhatunk el neked, hanem azt is, ami a szívünkön van, amit senkinek nem mondanánk el. Fájdalmunkat, keserűségünket is elmondhatjuk, hogy végre azzá váljunk, akivé válhatunk, és minden akadályt úttá tegyünk, hogy a hegyek lesüllyedjenek, a völgyek pedig felemelkedjenek, és egyszerűvé váljon az, ami bonyolult, és ami megszakadt, ami életünkben, add meg, hogy ismét újra legyen kötve, és szabadítássá váljon. Így kérjük, hogy áld meg gyülekezetünket, az életünket, betegeinket gyógyulással, erővel és hittel, bizalommal. Hadd, hogy minden körülmények között alázatban megmaradjunk, vagyis tudjuk azt, hogy szeretsz, és szeressünk téged. A jót is el tudjuk venni hálaadással, de a rosszat is el tudjuk venni tőled. Köszönjük, hogy te adsz nekünk egyensúlyt, te adsz erőt, biztonságot, mert nem a külső dolgok határoznak meg bennünket, hanem a beléd vetett hit, mint erős bástya, megerősít bennünket minden körülmények között. Hadd, hogy boldogok tudjunk lenni ebben az isteni tiszteletben, a te imádásodban, hogy túl tudjunk emelkedni saját tehetetlenségünkön, saját gondolatainkon és érzéseinken, hogy ne a gondolataink és érzéseink határozzák meg végső soron a hozzád való kapcsolatunkat, hanem a hozzád való kapcsolatunk határozza meg a mi gondolatainkat és érzéseinket. Kérjük, hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvénye szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Amen. Áldás békesség.